Teltek, múltak az évek. Egymást követték az évszakok, és az állatok kurta élete sorra véget ért. Eljött az az idő, amikor már senki sem emlékezett a régi, forradalom előtti időkre, kivéve Rózsit, Benyámint, Mózest, a hollót és néhány disznót. Malvin meghalt, ahogy Kolomb, Zsuzsi és Fogd meg is elpatkolt. Aztán meghalt Jones is, a megye másik végében, egy alkoholisták számára létesített otthonban. Hógolyóra már senki sem emlékezett. Bandit is elfelejtették, kivéve azt a néhány állatot, akik még ismerték. Rózsi mostanára testes, öreg kanca lett. Elmerevettek az izületei, és egyre csipásabb lett a szeme. Már 2 évvel túl volt a nyugdíjkorhatáron, csak hogy mindeddig még egyetlen állat sem vonulhatott nyugdíjba. Arról már réges-rég nem esett szó, hogy a legelő egyik sarkát elkerítik a nyugdíjas állatok számára. Napóleon meglett korú, másfél mázsás kondisznó lett. Süvi úgy meghízott, hogy alig tudott kipislogni a hájas pofájából. Csak az öreg Benyámin nem változott, épp hogy egy kicsit megőszült az orra körül a szőr, és Bandi halála óta még magorvább és hallgatagabb lett. Sokkal több állat élt most a gazdaságban, bár a népesség nem növekedett akkorára, mint az előző években várták. Sok később született állat számára a forradalom már csak valamiféle szájról szájra szálló, homályos hagyomány volt, és vásároltak is néhány állatot, akik hírét sem hallották, hogy ilyesmi történt az érkezésük előtt. A gazdaságnak most már Rózsin kívül még 3 lova volt. Erős derékállatok voltak, készséges munkások és jó elvtársak, de rendkívül ostobák. A B betűn túl egyik sem tudta megtanulni az ABC-t. Mindent bevettek, amit a forradalomról és az állatizmus elveiről mondtak nekik. Különösen, ha Rózsi mondta, aki iránt szinte fiúi tisztelettel viseltettek, de kétséges volt, hogy értenek-e valamit belőle. A gazdaság most már jobban ment, és jobban is volt szervezve. Sőt, még bővült is, mert Mr. Pilkingtontól megvásároltak 2 szántót. A szélmalmot végül sikeresen felépítették. A gazdaságnak saját cséplőgépe és szalma felhordója volt, különféle új épületeket is emeltek. Mr. Nyaffi vásárolt magának egy 2 kerekű csézát. A szélmalmot azonban végül mégsem áramfejlesztésre használták. Gabonát őröltek benne, és csinos hasznot hozott, mégpedig készpénzben. Az állatok keményen dolgoztak egy újabb szélmalmon, és azt mondogatták, ha majd befejezik, akkor felszerelik a dinamókat. De arról a fényűző kényelemről, amelyről egykor hógolyó tanítására az állatok álmodoztak, villanyvilágítású istállókról, hideg-meleg vízről és 3 napos munkahétről többé szó sem esett. Napóleon keményen bírálta az efféle elképzeléseket, mint amelyek ellentétben állnak az állatizmus szellemével. Az igazi boldogságot jelentette ki. A kemény munka és a mértékletes élet hozza meg. Hogy nem? A gazdaság egyre gazdagabb lett, az állatok mégsem gazdagodtak, kivéve persze a disznókat meg a kutyákat. Ennek részben talán az volt az oka, hogy olyan sok volt a disznó meg a kutya. Nem, mintha ezek az állatok nem dolgoztak volna a maguk módján. Az ő munkájuk, mint Sői fáradhatatlanul magyarázta, a gazdaság felügyelete és szervezése soha véget nem érő munka. Ennek a munkának a nagy részét a többi állat tudatlansága miatt fel se tudta fogni. Süvi elmondta például, hogy a disznóknak nap mint nap hallatlan munkával olyan rejtelmes dolgokat kell összeállítaniuk, mint a különböző dossziék, jelentések, jegyzőkönyvek és emlékeztetők. Ezek nagy papírlapok, melyeket tele kell írni, aztán mihely teli vannak írva, el kell égetni a kazánban. Mindennek mérhetetlen nagy a jelentősége a gazdaság jóléte szempontjából, mondta Süvi. De sem a disznók, sem a kutyák munkája nem termelt semmiféle eleséget. Márpedig nagyon sokan voltak, és mindig nagyon jó volt az étvágyuk. A többiek élete, amennyire fel tudták mérni, olyan volt, mint mindig. Általában mindig éhesek voltak. Szalmán aludtak, vájúból ittak, dolgoztak a mezőn. Télen a hideg gyötörte őket, nyáron a legyek. Az öregebbek néha összeszedték homályos emlékeiket, és megpróbálták megállapítani, hogy vajon a forradalom első napjaiban, közvetlenül Jones elűzése után jobban vagy rosszabbul mentek-e a dolgok. Nem tudtak rá visszaemlékezni. Semmivel sem tudták összehasonlítani jelenlegi életüket. Semmihez sem tudtak igazodni, csak süvi számoszlopaihoz, amelyek kivétel nélkül mindig azt bizonyították, hogy minden egyre jobb és jobb lett. Az állatok megoldhatatlannak találták a problémát, és mostanában már egyébként is nagyon kevés idejük volt ilyen dolgokon töprengeni. Csak az öreg Benjamin állította, hogy hosszú életének minden részletére emlékszik, és tudja, hogy a dolgok soha sem mentek, és soha nem is mehetnek se jobban, se rosszabbul. Az éhség, a szenvedés és a csalódás, mondta, az élet megváltoztathatatlan törvényei. Az állatok mégsem adták fel a reményt. Soha, egy pillanatra sem veszett ki belőlük az a büszke érzés, hogy kiváltságos lények, mivel az állatfarmon élhetnek. Még mindig ők voltak az egyetlen gazdaság az egész vidéken, egész Angliában, amelyet állatok birtokoltak és vezettek. Nem akadt közöttük senki, még a legfiatalabbak és a jövevények között sem, akiket pedig 10-20 mérföldnyire fekvő tanyákról hoztak oda, aki ne csodálta volna ezt szüntelenül. És amikor hallották a puskalövéseket, és megpillantották az árbócon lobogó zöld zászlót, dagadt a szívük a soha nem múló büszkeségtől, és folyton a régi hősi napokra fordították a szót, Jones elűzésére, a hét parancsolat megírására és a nagy csatákra, amelyekben legyőzték a betolakodó embereket. Egyetlen régi álmukról sem mondtak le. Még mindig hittek az állatok köztársaságában, amelyet az öreg őrnagy megjósolt, amikor Anglia zöld mezeit nem fogja többé emberi láb taposni. Egy szép napon el is fog érkezni. Lehet, hogy sokára. Lehet, hogy az élő állatok közül senki sem éri meg, de azért egyszer mégis el fog érkezni. Még az angolhon állatait is eleldúdolták itt-ott titokban, minden állat tudta a gazdaságban, ha hangosan nem ismerték el énekelni. Ha nehéz volt is az életük, és reményeik nem mind teljesültek, azért tudatában voltak annak, hogy nem olyanok, mint a többi állat. Ha éhesek voltak, nem azért voltak éhesek, mert zsarnok embereket kellett eltartaniuk. Ha keményen dolgoztak, legalább maguknak dolgoztak. Senki sem járt közülük két lábon. Senki nem nevezett senkit gazdának. Minden állat egyenlő volt. Kora nyáron Süvi egy szép napon megparancsolta a birkáknak, hogy kövessék, és elvezette őket a tanya végében fekvő parlagra, amelyet benőttek a fiatal nyírfák. A birkák egész nap ott legelészték a leveleket, Süvi felügyelete alatt. Végül aztán egy álló hétig ott maradtak, a többi állat nem is látta őket. Süvi a nap legnagyobb részét köztük töltötte. Azt mondta, új dalra tanítja őket, és ehhez magára van szükség. Közvetlenül a birkák visszatérése után egy kellemes estén, amikor az állatok már befejezték a munkát, és hazafelé vették útjukat, rémült nyerítést hallottak az udvar felől. Az állatok riadtan megtorpantak. Rózsi hangja volt. Aztán újra fölnyerített, mire minden állat vágtába fogott, és berohant az udvarra. Egy disznó a két hátsó lábán járt. Igen. Süvi volt az. Még kissé félszegen járt, mintha nem szokta volna meg teljesen, hogy tekintélyes súlyát ebben a helyzetben hordozza, de az egyensúlya tökéletes volt, amikor keresztül ballagott az udvaron. És a következő pillanatban kivágódott a tanyaház ajtaja, és a disznók libasorban kivonultak rajta. Mind a hátsó lábukon jártak. Voltak közöttük, akik jobban csinálták, mint a többiek, egyik-másik viszont kissé bizonytalanul járt, mintha botra szeretne támaszkodni, de mindegyiküknek sikerült körbejárnia az udvart. Végül pedig iszonyatos kutyaugatás és a fekete kakas harsány kukorékolása közben maga Napóleon is megjelent. Két lábon járt, fenségesen kiegyenesedve, és gőgös pillantásokat vetett mindenfelé, miközben körülugrálták a kutyái. A csülkében ostort tartott. Halálos csend lett. Az állatok megzavarodva rémülten bújtak össze, miközben az udvaron körbe masírozó disznók hosszú sorát figyelték. Mintha tótágast állna a világ. Aztán eljött egy pillanat, amikor első megdöbbenésük elmúlt, és amikor mindennek ellenére, a kutyáktól való félelmük ellenére, és annak a hosszú éveken át kifejlődött szokásuknak az ellenére, hogy semmiért ne panaszkodjanak, semmit se bíráljanak, akármi történik, talán kitört volna belőlük néhány tiltakozó szó. De pontosan ebben a pillanatban, mint egy adott jelre, az összes birka félelmetes bégetésben tört ki. Négy láb jó, két láb jobb, négy láb jó, két láb jobb, négy láb jó, két láb jobb. 5 percig megállás nélkül bégettek. Mire pedig a birkák elcsendesedtek, már nem maradt lehetőség a tiltakozásra, mert a disznók visszamasíroztak a tanyaházba. Benyámin egyszer csak észrevette, hogy egy orr dörzsölődik a szügyéhez. Hátra nézett. Rózsi volt az. Öreg szeme most még homályosabbnak látszott, mint máskor. Nem szólt egy szót se, csak szelíden odahúzta Benyámint a sörényénél fogva a nagy pajtához, amelynek a falára 7 parancsolat fel volt írva. 1-2 percig csak álltak, a kátránnyal bevont falra írt fehér betűket bámulva. Nekem már romlik a szemem, mondta végül Rózsi. Még fiatal koromban sem tudtam elolvasni, mi van ideírva. De most úgy látom, mintha ez a fal egészen más volna. Ugyanolyan most ez a 7 parancsolat, mint amilyen volt Benyámin. Benyámin ezegyszer hajlandó volt áthágni önnön szabályait, és felolvasta Rózsinak, mi van a falra írva. Ott már semmi más nem állt, csak egyetlen parancsolat, amely így hangzott. Minden állat egyenlő, de egyes állatok egyenlőbbek a többinél. Ezek után már az sem látszott furcsának, hogy másnap a gazdaság munkájára felügyelő disznók mind ostort tartottak a melső csülkükben. Az sem látszott furcsának, amikor a disznók rádiót vettek maguknak, bevezettették a telefont, és előfizettek a John Bullra, a Tidbitsre és a Daily Mirrorra. Abban sem volt semmi különös, amikor Napóleont pipával a szájában látták sétálni a kertben. Nem. Már abban sem láttak semmi különlegességet, amikor a disznók előszedték a szekrényből Mr. Jones ruháit, és hordani kezdték őket. Maga Napóleon fekete kabátban, térdnadrágban és bőrkamásliban jelent meg, míg kedvenc kocája azt a műsejem ruhát hordta, amelyet Mrs. Jones csak vasárnaponként szokott felvenni. 1 hét múlva, egyik délután, egész sor 2 kerekű cséza hajtott be a tanyára, mert hogy meghívták a szomszédos gazdák küldöttségét, nézzenek körül a gazdaságban. Mindent megmutogattak nekik, Amazok pedig kifejezték mélységes csodálatukat minden fölött, amit csak láttak, különös tekintettel a szélmalomra. Az állatok ekkor éppen a répaföldet gyomlálták. Szorgalmasan dolgoztak, alig emelték fel pofájukat a földről, és nem tudták, kitől is féljenek jobban. A disznóktól, vagy az emberi látogatóktól. Aznap este hangos nevetés és nótázás hallatszott a tanyaházból. Az állatokat a hangzavar hallatára hirtelen elfogta a kíváncsiság. Mi történik most, amikor első ízben találkoznak egyenlő felekként az állatok és az emberek? Közmegegyezéssel beosontak, amilyen csöndesen csak tudtak, a tanyaház kertjébe. A kapunál azért megálltak, féltek volna tovább menni, de Rózsi tovább vezette őket. Lábujjhegyen odasompolyogtak a házhoz, és azok az állatok, akik elég magasak voltak hozzá, bekukucskáltak az ebédlő ablakán. A hosszú asztal körül fél tucat gazda és vagy fél tucat előkelőbb disznó ült. Maga Napóleon a dísz helyet foglalta el az asztal főn. A disznók láthatólag teljesen otthon érezték magukat a székükben. A társaság kártyával szórakozott, de egy pillanatra abba hagyták a játékot, nyilván mert áldomást akartak inni. Mindenkinek színültig töltötték a poharát sörrel. Senki sem vette észre, hogy az állatok csodálkozó arccal bámulnak be az ablakon. Oda benn éppen a róka erdei Mr. Pilkington állt fel. Felemelte poharát, és bejelentette, hogy mielőtt elmondaná pohár köszöntőjét, néhány szót kíván szólni a megjelentekhez.
Nagy elégtételt jelent számomra, mondta, és biztos vagyok benne, hogy valamennyi jelenlevő számára is az, hogy a bizalmatlanság és a félreértések hosszú korszaka érezhetően véget ér.
Volt egy idő, folytatta, nem mintha akár ő, akár a jelenlevők osztoztak volna ezekben a vélekedésekben, de volt egy idő, amikor az állatfarm tiszteletre méltó tulajdonosaira, ha nem is ellenségesen, de mégis aggodalmasan néztek emberi szomszédaik. Sajnálatos incidensekre és félreértésekre került sor. Sokan úgy érezték, egy olyan gazdaság, amely a disznók tulajdona, és amelyet disznók vezetnek, valahogyan abnormális, és óhatatlanul nyugtalanító hatása lesz a szomszédságra. Sok gazda, anélkül, hogy erről meggyőződött volna, feltételezte, hogy egy ilyen gazdaságban szabadosság és fegyelmezetlenség uralkodik. Amiatt is aggodalmaskodtak, hogy milyen hatása lesz mindennek az ő állataikra, sőt, emberi alkalmazottaikra. Ám mindezek a kétségek mostanra eltűntek. Ma, amikor ő és a barátai meglátogatták az állatfarmot, és töviről hegyire megnézték, ugyan mit tapasztaltak? Nem csak, hogy a legkorszerűbb módszereket, hanem olyan rendet és fegyelmet, amelyről minden gazda példát vehetne. Úgy véli, nem téved, amikor kijelenti, hogy az állatfarm alacsonyabb rendű állatai többet dolgoznak, és kevesebb élelmet kapnak, mint bármely más állat a környéken. Sőt, ő és barátai sok mindent megfigyeltek ma, amit a saját gazdaságukban is tüstént beszándékoznak vezetni. Észrevételeit, mondta Mr. Pilkington, annak hangsúlyozásával szeretné befejezni, hogy az állatfarm és szomszédai között barátságos viszony alakult ki, és ennek így is kell maradnia. A disznók és az emberek közt soha nem volt semmiféle érdekellentét, és erre a jövőben sem kerülhet sor. Küzdelmeik és nehézségeik azonosak. Vajon nem ugyanazokkal a munkaerő problémákkal küzdenek-e mindenütt? Mr. Pilkington ezután néhány gondosan előkészített szellemességet akart előadni a társaságnak, de belezavarodott mondókájába, és képtelen volt folytatni. Sokáig köszörülgette a torkát, és egyre vörösebb lett a képe, mire sikerült kinyögnie.
ha önöknek meg kell birkózniuk a maguk alsóbrendű állataival.
Hát, nekünk is megvannak a magunk alsóbb néposztályai. Erre a szellemességre az egész asztaltársaság harsány röhögésben tört ki,
és Mr. Pilkington újra gratulált a disznóknak az alacsony fejadagokért, a hosszú munkaidőért, és azért, hogy a kényeztetés semmi jelével nem találkozott az állatfarmon. Most pedig, tette hozzá végül, felkéri a társaságot, hogy álljanak fel, és győződjenek meg róla, teli van-e a poharuk.
Uraim!
Fejezte be Mr. Pilkington.
Uraim! Emelem poharam az állatfarm felvirágzására!
Erre kitört az általános éjenzés és lábdobogás. Napóleon annyira el volt ragadtatva, hogy elhagyta a helyét, és megkerült az asztalt, csak hogy kocinthasson Mr. Pilkingtonnal, mielőtt kiürítette volna poharát. Mikor az éjjelzés elcsendesedett, Napóleon állva maradt, és közölte, hogy ő is szeretne néhány szót szólni. Mint Napóleon valamennyi beszéde, ez is rövid és velős volt. Ő is boldog, mondotta, hogy elmúlt a félreértések korszaka. Hosszú ideig olyan hírek terjengtek, és oka van rá, hogy azt higgye, ezeket az ellenség rossz indulata terjesztette, hogy ő és kollégái felforgatóan, sőt, forradalmian léptek fel. Azt hitték róluk, hogy lázadást akarnak szítani a szomszédos gazdaság állatai között. Ennél mi sem esett távolabb az igazságtól.
Egyetlen vágyuk most is, mint a múltban is, az, hogy békében élhessenek, és normális kapcsolatokat tarthassanak fönt szomszédaikkal.
Ez a gazdaság, tette hozzá, amelyet szerencséje van kormányozni, szövetkezeti vállalkozás, és a birtokában lévő okmányok szerint a disznók együttes tulajdonát képezi. Nem hiszi, mondotta, hogy a régi gyanakvásból még fennmaradt volna valami. De a gazdaság életében nemrégen történt változások bizonyára továbbfokozzák majd a bizalmat a gazdaság iránt. Az állatok eddig annak a bolondos szokásnak hódoltak, hogy egymást elvtársnak szólították. De ezt meg fogják tiltani. Meg fogják szüntetni továbbá azt az ismeretlen eredetű furcsa szokást is, hogy az állatok minden vasárnap reggel elvonulnak egy kandisznónak a kertben álló oszlopra felszögezett koponyája előtt. Ezt is meg fogják tiltani. A koponyát már el is ásták. Látogatói talán megfigyelték az árbócon lobogó zöld zászlót. Ha igen, akkor talán azt is észrevették, hogy eltűnt róla a fehér pata és a szarv. Mostantól fogva a zászló sima zöld lesz.
Mindössze egyetlen bíráló megjegyzést kíván fűzni Mr. Pilkington kiváló és igazi jó szomszédi beszédéhez. Mr. Pilkington mindvégig az állatfarmot emlegette. Persze nem tudhatta, hiszen ő Napóleon éppen most jelenti be, hogy az állatfarm nevet eltörölték. Ezentúl a gazdaságot Majornak fogják nevezni, hiszen ez az igazi és eredeti neve.
Uraim,
fejezte be Napóleon,
igyunk ugyanarra, amire az előbb, csak más formában. Töltsék tele poharukat.
Uraim, a major virágzására!
Erre megint olyan lelkes éjjelzés tört ki, mint az előbb, és mindenki fenékig ürítette poharát. Az állatok, akik kívülről nézték ezt a jelenetet, úgy érezték, valami különös dolog történt.
Mi változott meg a disznók arcán?
Rózsi elhomályosodott öreg szemét egyik arcról a másikra fordította. Egyiknek 5-ös tokája volt, a másiknak 4-es, a harmadiknak 3-as. De mi az, ami, mintha összeolvadt és megváltozott volna? Aztán az éjjelzés elcsendesedett, a társaság újra kézbe vette a kártyát, és folytatta a félbeszakított játékot, az állatok pedig csendesen elosontak. De még 20 méternyire sem mentek, amikor hirtelen megtorpantak. A tanyaház felől óriási ricsaj hallatszott. Visszarohantak, és újra benéztek az ablakon. Igen, oda benne heves veszekedés tört ki. Ordítoztak, verték az asztalt, éles, gyanakvó pillantásokat vetettek egymásra, és dühötten meghazudtolták egymást. A bajt a jelek szerint az okozta, hogy Napóleon és Mr. Pilkington egyszerre játszott ki egy-egy pikkászt. 12 hang üvöltözött dühösen, és a hangok mind teljesen egyformák voltak. Most már nem volt kérdéses, hogy mi történt a disznók arcával. Az állatok a disznókról az emberekre, az emberekről a disznókra, aztán a disznókról megint az emberekre néztek, és már nem tudták megmondani. Melyik az ember, és melyik a disznó?